karácsonyi történethez, olvasom még Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, a 8. részből, a 35. verstől a 39. versig terjedő igeszakaszt, tehát Róma 8, 35-39. Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Kedves testvéreim, a 90-es évek közepén volt egy előadás sorozata a tévében. Ezen a címen futott, hogy otthon érezzük-e magunkat a bőrünkben. Ez akkor sokat látható közéleti szereplő Hankis Elemér vezette ezt a műsort, akiről talán nem mindenki tudja, hogy nagyon okos filozófus is volt. És ennek a sorozatnak a címét használom fel a mai karácsonyi igehirdetéshez, mégpedig úgy, hogy egészen személyessé fogalmazom át, hogy te otthon érzed-e magad ebben a világban, otthon érzed-e magad a bőrödben. Ez még így is egy kicsit, ezzel a személyes átfogalmazással is egy kicsit ilyen filozófikus kérdés marad, de szerintem jó kérdés, amivel érdemes foglalkozni. És karácsonyi kérdés. Hiszen az első karácsonykor is ez volt az egyik fő kérdés. Isten Jézusban eljött erre a világra, úgy jött el, hogy emberré lett, nem úgy, hogy leszállt a mennyből kész férfiként, hanem úgy, hogy az emberi létet már a kezdetektől vállalta és átélte, embrió lett, magzat, majd megszületett, és csecsemő volt, és kisgyermek, és serdülő, ifjú, és aztán fiatal ember. Felfoghatatlan, de így történt. Na most, amikor még az anyamében volt, de már eljött a világra való születésének ideje, akkor mit olvasunk róla és a szüleiről? Azt, hogy nem volt számukra hely. Értitek ezt? Hogy Isten eljött a mennyből, emberré lett, és amikor emberileg be akart lépni ebbe a világba, akkor mindjárt ez volt az első élménye, hogy hát nem érezheti magát otthon ebben a világban, nem várják, nem fogadják tárt karokkal. És ez az alapélmény később is elkísérte. János evangéliuma ezt így írja le, a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Hát ebből annyi bátorítást már is vehetünk, hogy Jézus, az Isten fia, nagyon is megérti azokat, akik valamiért nem tudják otthon érezni magukat ebben a világban. Ez nem érdem, és nem is cél, nyilván Isten is annak örül, hogyha jól érezzük magunkat ebben a világban, de ha ez valamiért nem megy, akkor megért, mellettünk áll, mert nagyon jól tudja, hogy mi megyünk keresztül. A saját bőrén tapasztalta meg ezt az élményt, ezt az érzést. Ezen ő is keresztül ment, már akkor, amikor megszületett erre a világra. Látjátok, hogy mennyire karácsonyi ez a kérdés, hogy otthon érzed-e magad ebben a világban. És még tovább is vihetjük, otthon érzed-e magadat a te saját kis világodban, a bőrödön belül. Na hát az idei karácsonyon ezt a kérdést járjuk egy kicsit körül. Abban az előadás sorozatban a tévében arra jutottak, hogy nem érezzük jól magunkat a bőrünkben, mert annyi ellenség ostromolja az életünket, hogy alig bírunk védekezni. Vannak ellenerők, amelyek ellenünk dolgoznak, és végül győznek, mert meghalunk. A filozófus ugye ennél nem mondhat többet, mert akkor már nem filozófus, hogyha kimerészkedik bizonyos hitételek területére, az már nem az ő szakterülete. Hát ezen a ponton vesszük át mi hívő emberek a szót, és azt mondjuk, hogy de van tovább. És mivel van tovább, van értelme még annak is, hogy hát nem diadalmenet az élet, hanem tényleg életre halára menő küzdelem az ellenerőkkel szemben. Az előadásának a középpontjában ez a szó állt, hogy dzsungel. Azt használta Anki is elemér ezt a képet, ezt a kifejezést, hogy dzsungel. Az ember igazában dzsungel harcot folytat, már az ősemberi szó szerint élet-halál harcot vívott a dzsungelben a vadállatokkal, meg az időjárás viszontagságaival szemben, és azóta az ember homo sapiens lett, okos ember, de a dzsungel harc az továbbra sem szűnt meg. Érdemes ezen elgondolkodni, érdemes mérlegelni a gondolatait, a szavait, mert egy nagyon okos filozófusról van szó. Az első dzsungel az továbbra is a természet, a külső világ, amelyikben éli az ember az életét. A 20. század elején csupa diadal kiáltás volt a tudomány, megvan, megfejtettük, legyőztük a természetet, számunkra már nincs lehetetlen, hegyeket mozgathatunk. Aztán a 20. század végére eljutottunk oda, hogy inkább fordítva van, legyőz minket a természet. Mégsem vagyunk olyan erősek a természet világában, egy földrengés, egy szökőár, egy cunami megmutatja és helyre teszi az igazi erőviszonyokat. De nem is kell kilépni a bőrünkön kívülre, mert a bőrünkön belül is dzsungelharc folyik. Gondoljunk a bacillusokra, baktériumokra, vírusokra. Hónapok óta halljuk például, hogy az Ebola vírus mennyire feltartóztathatatlanul szedi az áldozatait. Ezek a legparányibb, alig élő lények, okosabbak, mint a Nobel-díjas orvos professzorok, nagy erőfeszítéssel megtalálják az A vírus orvosságát, erre mutáció következik, és vidáman él B vírusként tovább a vírus. Az orvosok kezdhetik előről az egészet. Hát ez is dzsungelharc, ami a bőrünkön belül folytatódik. Ez az első, a természet. A második dzsungel, a filozófus szerint a társadalom. Most már nagyon sokan vagyunk ezen a földön, és kiéleződik a társadalmi dzsungelharc. Már a régi rómaiak is azt állították, hogy homo homini lupus, az ember embernek farkasa. Jézus is egy olyan világba született bele, ahol ez a szemlélet uralkodott. A zsidók gyűrölték a rómaiakat, a rómaiak a zsidókat, de a zsidóságon belül is rengeteg gyűlölködés volt a különféle politikai és vallási irányzatok között, és hát változott azóta a helyzet. Semmit nem változott a helyzet ezen a téren sem. Minél inkább történik a népesedés, a robbanás, annál inkább éleződik a kérdés, hogy ki eheti el a kenyeret a másik elől. Nem csak világméretekben, kisebb közösségekben is folyik ez a fajta dzsungelharc. Egy-egy népen belül, vagy akár egy-egy egyházon, egy-egy felekezeten, vagy egy-egy gyülekezeten belül, vagy akár egy családon belül is folyik ez a fajta dzsungelharc. Elég ha csak arra a családi vagy rokoni helyzetre gondolunk, amikor valaki meghal, örökséget hagy hátra, hát az örökségért micsoda dzsungelharcot szoktak folytatni a hozzátartozók. A harmadik dzsungel az a belső, nem a biológiai, hanem a pszichológiai belsőre gondolok itt. Minden ember belső világa is egy félelmetes dzsungel, sötétségekkel, félelmetes erőkkel. Őseink és viperák élnek bennünk tudattalanul. ez már a karácsonyi történetben is megjelenik, például Heródes királynál milyen sötétség, milyen félelmetes erők kavaroghattak Heródes lelkében, ha egy újszülött gyermekre annyira féltékeny lett, hogy halálra kerestette, és Betlehemben és Betlehem környékén a 2 éves és annál fiatalabb kisfiú gyerekeket legyilkoltatta. Hát milyen erők lehettek, kavaroghattak Heródesnek a lelkében? Ez is a karácsonyhoz tartozik, a karácsony történetéhez. És gondolkodjunk el azon, hogy azóta vajon jobb lett a helyzet? Nem, sőt, rosszabb, a 20. században lett általánosan közismert az a szó, hogy neurózis, ideggyöngeség, vagy idegbetegség, idegbaj, neurotikus világban, neurotikus társadalomban, neurotikus családban élünk, labilisak, idegesek vagyunk, szorongások vannak a belső világunkban. Érdekes, hogy napjainkban milyen nagy sikere van az olyan regényeknek és az olyan filmeknek, amik ezeket a dzsungel harcainkat mutatják be. Most akár milyen értelemben gondolunk a dzsungel harcra. Ott van például az Éhezők viadala trilógia, aminek a legutóbbi filmes feldolgozását ugye nemrég kezdték vetíteni a mozikban. Ugyanarról szól, amit idáig elmondtam. Foglalkoztatja az embereket ez a dzsungel harc kérdés, és annak bármilyen vetülete. Azonban hátra van még egy terület, a legizgalmasabb, a minket érintő téma, ugyanis ez a 4. dzsungel. Ezt Hankis Elemér így nevezte, hogy metafizikai dzsungel. A természet fölöttinek, a hitnek, a túlvilági valóságnak a dzsungele. Körülvesz minket valamiféle világ, és igazában azt sem tudjuk, mondja a filozófus, hogy üres-e az a világ, vagy tele van valamikkel, valakikkel. Hát a filozófus itt megint csak megáll, nem val sem Isten mellett, sem Isten ellen, mert azzal már túllépné az illetékességi körét. Nem megy bele abba a kérdésbe, hogy valóságosak-e a démonok, angyalok, mitoszok, vagy csak mi találtuk ki őket, hogy ezekkel a dimenziókkal, mint valami védőfallal körülvegyük magunkat. Na, itt mi megint átvesszük a stafét, a botot a filozófusoktól, és azt valljuk, hogy igenis, vannak démonok, vannak angyalok, van túlvilág, és megnyilvánulnak ennek a túlvilágnak az erői. Valóságosan vannak rontó, ártó, gonosz erők, amik nem az emberi aljasság összegződéséből születnek, hanem egy túlvilági, gonosz hatalomtól jönnek. De vannak angyali erők is, és van Istenünk, aki mindezek felett, az eddig említett erők felett áll és uralkodik. A karácsonyi történet tele van olyan jelenetekkel, amelyekben ezek a túlvilági erők nyilvánulnak meg. Én nem ismerek még egy olyan történetet, még egy olyan leírást a Bibliában, ahol annyira felfokozódna ezeknek a túlvilági erőknek a működése, mint éppen az első karácsony történetében. Angyalok jönnek, mennek, sőt, maga Isten szól, üzen embereknek, álomban, csillagképeken keresztül, égi jelenségeken, sehol máshol nem látunk olyan nagy mozgásban, jövés, menésben ezeket a túlvilági erőket, mint éppen a karácsonyi történetben. Ezek mind bizonyítékai annak, hogy él az Isten, és valóban nem légüres tér vesz minket körül. Ebből adódik a következő kérdésünk, ha most már innen tovább megyünk, és egy kicsit hátrahagyjuk ezeket a filozófiai kérdéseket, hogy na hát ki ez az Isten? Milyen az Isten? Erre a látszólag nehéz, sőt megválaszolhatatlan kérdésre viszonylag könnyű feleletet találni. Hiszen a karácsony legfőbb üzenete éppen az, hogy Isten eljött erre a világra, belépett a világunkba. Emberré lett, és így megismerhetővé tette magát. amit akart, azt elmondott és megmutatott magából a názáreti Jézusban. Ezért mondja Jézus, hogy aki engem lát, az látja az atyát. Jézus úgy mutatta meg Istent, mint aki szeret minket, mint aki mennyei atyánk. Arra is tanított, hogy így szólítsuk őt, a mi atyánknak. Ezért nem mondhatja senki, hogy hát nem tudjuk, hogy milyen az Isten, mert láthatatlan, mert megfoghatatlan, mert kitapinthatatlan. Ez nem igaz. Tudjuk, hogy milyen az Isten. Jézusban megmutatta, hogy milyen ő. És ha ezt elhisszük, akkor tovább léphetünk a fő kérdésünkben. Ugye eddig odáig jutottunk, hogy küzdelmes az élet, dzsungel találunk a természetben, a társadalomban, a belső világunkban, és még a túlvilági dimenziókban is. Mindegyik területen küzdünk, harcolunk, élet-halál harcot folytatunk, és ezért nem érzik sokan otthon magukat ebben a világban, de még a saját bőrükben sem. Hát ez idáig elég elkeserítő. Most mondhatná valaki, hogy hát ez a pap karácsonykor, hát mégiscsak egy örömünnep, meg a szeretet ünnepe, ilyen elkeserítő dolgokról beszélne. Hát igen, ez hozzá tartozik az élethez, ez az érem egyik oldala. De most megyünk tovább. Elkeserítő ez tényleg, de igazság. De akinek a számára Isten nem csupán van, hanem Isten mennyei atya, édesatya, annak a számára van ennél az elszomorító vagy elkeserítő igazságnál tovább. A továbbot így fogalmazom meg, egy bibliai idézettel, szintén a római levélből, ugyanabból a szakaszból, amit felolvastam, csak most néhány verssel előbből idézek, a Róma 8.28-at mondom, azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Világosan kitűnik ebből, ezekből a szavakból, hogy nem mindenkinek szolgál minden a javára, hanem azoknak, akik Isten szeretik. Akár így is mondhatjuk, hogy akiket Isten szeret, azoknak szolgál minden a javára, hiszen mi nem tudjuk magunktól Isten szeretni, mi csak viszont szeretni tudjuk őt, válaszolni az ő szeretetére. Ezt így mondja János apostol, mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Tehát akik Istent viszont szeretik, akik elfogadják Isten szeretetét, azoknak minden kivétel nélkül minden a javukra van. Mert megtanulják a dolgokat. Megtanulják helyesen szemlélni az életet, mert végsőkig leegyszerűsítve a dolgokat, kétféleképpen lehet viszonyulni ehhez a világhoz. Egyik az a filozófikus szemlélet, amit az előbb már összefoglaltam, hogy ez a világ és benne a mi életünk küzdelem a gyilkos erőkkel szemben, éhezők viadala, ennyi az élet. Sok igazság van benne, de lehet másként is szemlélni az életet, és mi hívő emberekként másként szemléljük az életet. És ezt a másfajta szemléletet így mondom most, hogy az élet az gyakorló iskola. Tegyük egymás mellé a kettőt. Nem mindegy, hogy az életet dzsungelharcnak látod, vagy gyakorló iskolának. Persze küzdünk mi is, de ennek a küzdelemnek van értelme. Az értelme az, hogy nem reménytelen vagy kilátástalan dzsungelharcot folytatunk, hanem gyakorló iskolába járunk, ahol sok tantárgy van, sokféle bukás is lehetséges, osztályismétlések is előfordulhatnak az Isten gyakorló iskolájában, de a végső összefüggés az, hogyha jól vizsgáztunk, akkor magasabb iskolába, főiskolába iratkozhatunk be. Egy abszolút értelemben is főiskolába, ami följebb van mindennél, mert a túlvilágban található. Ebben a földi életben a gyakorló iskola gyakorlatait és próbáit kell végeznünk. nem véletlenül használja Jézus a követőire a tanítvány kifejezést. Igen, tanítványok vagyunk, tanulók vagyunk, akik egy életen keresztül, legalábbis amíg itt a Földön élünk, egy életen keresztül tanulunk. És azt sem véletlenül hangsúlyozza az új szövetség, hogy el kell jutnunk egy bizonyos szintű érettségre. Nem elég megtérni, nem elég újjászületni. Nem elég mindig csak a tejnek italával táplálni magunkat, hanem növekednünk kell, fejlődnünk kell, el kell jutni egyfajta érettségi szintre. Hová jutunk hosszú vagy rövid életünk végére? Az érettségi valahol arról szól, hogy van értelme a legnehezebb isteni leckéknek is. Nem véletlen, nem isteni büntetés, hanem feladat, tantárgy. A veszteségeink is ide tartoznak. Akár szeretteink halála, akár majd a mi halálunk, a gyakorlati iskola egyik érettségi tétele. Hogy hová jutunk majd hosszú vagy rövid életünk végére. Bizony érettségi gyakorlat ez. Talán mondhatom azt, hogy emelt szintű érettségi gyakorlat, hogy tudunk-e azzal a belső érettséggel és békességgel búcsúzni ettől a földi világtól, hogy köszönjük Istenünk mindazt, amit adtál, és hittel várjuk, amit ezen felül elkészítettél. Így búcsúzni, így meghalni, így kilépni ebből a világból, na hát ez az emelt szintű érettségi. A gyakorló iskolát kijártam, és most a te kegyelmedből mehetek a magasabb osztályba, a fönti, a túlnani világba, a te királyságba. Befejezésként még annyit, hogy mint minden iskolában, az élet gyakorló iskolájában is van egy fő tantárgy. Ám a fő tantárgy nem a veszteségeink elviselése, nem ez a legmagasabb szint. A fő tantárgy az Isten dicsőítése. A itt való református keresztjének Calvin óta ezt a mondatot tűzik a zászlójukra, hogy soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség. Az emberi élet feladata az, hogy dicsőítse Istent. Tehát mindannak, amit az előbb elmondtam, ide kell végül vezetnie, hogy Istent dicsőítjük az életünkkel. Nézzétek a karácsonyi történetet, hogyan keretezi az Isten dicsőítése. Amikor megszületik Jézus, hirtelen angyali seregek sokasága jelenik meg, és mit csinálnak? Dicsőítik Istent. Ők már magas szinten művelik ezt, mint a mennyei főiskolások előadása lenne ez, és ezt az Isten dicsőítést veszik át, és visszhangozzák a földön a pásztorok, azok, akik a kor legkeményebb dzsungel harcosainak számítottak. A szabad ég alatt a mezőn éltek, vadállatokkal és rablókkal szemben védték a rájuk bízott nyájat, és mindezt éjbérért tették. De karácsony éjszakáján történt velük valami, a mennyei főiskola kórusa vendég szerepelt náluk, és ez olyan hatással volt rájuk, hogy dzsungel harcosokból gyakorló iskolások lettek, ahol mindjárt fölvették a fő tantárgyat, elkezdték dicsőíteni az Urat. Eligazításként mondok három lehetőséget, amelyért dicsérhetjük Istent, házi feladat, egyházi feladat. Dicsőíthetjük Istent azért, ez az első, hogy embernek teremtett minket. Nem semmi az, hogy emberek vagyunk. Én néha, most lehet, hogy kinevetek, néha, amikor gyerekekkel nézünk állatokat, akár kis bogarakat, vagy madarakat, vagy mind, akkor nekem néha eszembe jut, hogy azért milyen jó, hogy én nem kutyának születtem például, vagy nem egy katica bogárnak, vagy egy bodobácsnak. Szóval azért az nem semmi, hogy embernek teremtett minket az Isten. Emberek vagyunk, és nem ember alatti élőlények, bár nem akarom az állatokat megsérteni, de értitek talán, hogy mire gondolok. embernek teremtett Isten, ami attól csodálatos, hogy csak az emberrel kapcsolatban olvassuk azt a Szentírásban, hogy Isten képére és hasonlatosságára formált bennünket. És beíratott minket ebbe a földi gyakorló iskolába, mert további örökké való gondolatai vannak felőlünk. A második, hogy dicsőítsük Istent, hogy megváltót ajándékozott nekünk Jézusban. Nem hagyott minket árván az élet küzdelmünkben, a dzsungel harcunkban, a gyakorló iskolában nem magunkra hagyottan kell tanulnunk, hanem van egy olyan mesterünk, egy olyan mentorunk, aki egyúttal a legjobb barátunk is, és az életét is odaadta értünk. Mi sok mindent elrontottunk. Az Istennel való kapcsolatunkat is elrontottuk. És sokszor megbuktunk. Még iskolásokként, tanítványokként is milyen sokszor bukunk, ugye? De mindez nem változtat azon, hogy az Isten szeret minket, és az Isten megbocsát. Nem sokára úrvacsorázni fogunk. Ez mindig erre emlékeztet minket. Ha a szavak szintjén nem merjük elhinni, akkor elhihetjük úgy, amikor magunkhoz vesszük azt a falat kenyeret, és azt a korty bort, Jézus testének és vérének a jegyeit, hogy az Isten megbocsát. A harmadik lehetőség, hogy mivel dicsőíthetjük az Urat, hát, hogy azzal is, hogy egy kicsit mi magunk is megváltókká lehetünk, abban az értelemben, hogy folytatjuk Jézus munkáját, segíthetünk másoknak az élet gyakorló iskolájában. Ha már érettebbek vagyunk, ha már elsajátítottunk egy-néhány dolgot, ha már túl vagyunk egy-néhány bukáson, és a bukások nem arra valók, hogy miután nagy nehezen fölkeltünk egy ilyen elbukásba, és leporoltuk magunkat, akkor elkezdjünk azokra mutogatni, akik éppen elestek, hogy mi mennyivel kiválóbbak vagyunk, ugye nem erre valók a bukások, hanem arra, hogy alázatban tartsanak bennünket. És esetleg, hogy empatikusak tudjunk lenni, hogy amikor valaki éppen elbukott, akkor elmondhassuk, hogy hát tudom, mi mész keresztül, én is nemrég keltem fel, engem is nemrég emelt fel az Isten kegyelme. Tehát, ha már érettebbek vagyunk, ha már elsajátítottunk egy-néhány dolgot, segíthetünk azoknak, akik még nem járnak az élet gyakorló iskolájába, vagy még csak most kezdték el. Felsőbb éves diákokként támogathatjuk az alsóbb éveseket. Így már talán egy kicsit másképp érezhetjük magunkat a bőrünkben. Hát áldjon meg minket Isten, hogy javunkra legyenek a dolgok, és mi is javára legyünk az embereknek.